Szeretettel köszöntöm mindnyájatokat. Hadd bocsássam előre, hogy nem vagyok sem elméletben, sem gyakorlatban a Böjtnek szakértője. Egy olyan szerzetesrend tagja vagyok, ahol a szerzetesi regulában, amit Szent Ferenc fogalmazott, a Böjtről igen mértéktartóan van szó, főleg a többi, például bencés regulához képest. Szent Ferenc bár maga nagyon sokat böjtölt, a legendák szerint olyannyira, hogy tönkre is tette magát, mégis a rendtársainak csupán annyi böjtöt ír elő, amennyi akkoriban az általános egyházi fegyelemhez hozzátartozott, tehát ami általában akkoriban egy keresztény életében benne volt. Úgy gondolom, mindannyian úton vagyunk ezzel a témával. Hadd kezdjem a mai napnak a könyörgésével. Nagyböjtben adatik számunkra a liturgiában minden nap egy könyörgés. Ez a mai napon így hangzik. Urunk Istenünk, készítsd elő híveid szívét a nagybőti szent gyakorlatokkal, hogy méltó lélekkel éljük át húsvét szent titkát, és elvigyük az emberekhez a megváltás örömhírét. Azért szerettem fellapozni olykor így liturgián kívül is ezeket a könyörgéseket, mert nagyon tömören benne van az a hagyomány, ami egy éltető hagyomány, és itt jelen esetben úgy gondolom a böjtről is nagyon sok benne van ebben az egyetlen mondatban, kérésben. Ott van benne az, hogy azt mondjuk a Jóistennek készítsd elő híveid szívét. Vagyis amikor bármilyen böjtről van szó, ételböjt, alkohol, csend, de bármilyen böjtben, tulajdonképpen a böjt egy olyan eszköz, amivel Istennek adok lehetőséget arra, hogy formáljon. Ez a hívő tekintete a böjtnek. Aztán azt mondjuk, hogy azért történjen ez a böjti cselekedet, hogy méltó lélekkel éljük át húsvét szent titkát. Vagyis a böjt eszköze önmagunk formálásának, formálódásának. Ugye emlékszünk az evangéliumból Jézusnak a Nikodémussal folytatott beszélgetésére, ahol rácsodálkozik Nikodémus, hogy jó, mit mondasz Jézus, hogy újjá kell születni? Ez most akkor hogyan? Hát hogy lehet újjá születni, ha már az ember öreg? De hogy pont ezt éljük át a hitünkben, úgy egyébként, hogy Isten formál minket, és egy új életre születünk, nem csak a földi keretek közötti és emberi korlátok közötti életet akarjuk megvalósítani, kibontakoztatni, hanem ezek között kibontakoztatja Isten bennünk az örök életet, ebbe születünk újjá, az Isten országába születünk újjá, és ennek az eszköze, ennek az új életre születésnek, például a böjt. Aztán szó van átélésről, hogy átéljük húsvét titkát. És ebből kiderül, hogy a böjt és mindenféle böjti gyakorlatban van egy komoly, konkrét sík, vagy a konkrétságnak, a testi, anyagi mi voltnak a dimenziója. Tehát, hogy mi nem csak elméletben járjuk a hit útját, nem csak szép gondolataink vannak, hanem a böjt az éppen annak az eszköze lehet, vallásosként, hívőként, hogy az egész valómmal oda kapcsolódjak Istenhez. És ugye benne van az is, azt imádkoztuk a könyörgésben, ugye, hogy átéljük húsvét titkát, és elvigyük az emberekhez a megváltás örömhírét. Vagyis a böjt ezek szerint soha nem egy öncélú dolog, nem egy önmegvalósítás, bár megtapasztalhatjuk, hogy valódi kihívást jelent számunkra. Mégis ott van benne egy odafordulás a másikhoz, ez a másik, ez egyrészt egyik oldalon Isten, de nem csak egy ilyen a privát szférámban megélem az Istennel való kapcsolatomat, hanem megnyit a böjt arra, hogy másokhoz elvigyem a megváltás örömhírét. Tehát soha nem független másoktól és a közösségtől. Hát Dióhéjban összefoglalja ez a könyörgés a böjtöt. És ugye a továbbiakban szeretnék először egy kicsit arról beszélni, hogy szerintem így fontos ránézni, hogy a mai társadalomban mi a viszonyulás így a táplálkozáshoz, böjthöz, az egész vonatkozó témakörhöz, meg a kérdéseihez, és utána visszatérni arra, hogy az evangélium mit ajánl nekünk, hogy tekintsünk erre, hogy az életünkben hogy éljük meg a táplálkozást és a böjtöt. Az egyik a mai társadalom hozzáállásában szerintem tulajdonképpen egy pozitív dolog, egy pozitívan értelmezhető, ez pedig, hogy én úgy látom, hogy nagyon differenciált hozzáállás van ma a táplálkozáshoz. Tehát soha nem volt ennyire differenciált és figyelmes odafordulás arról, hogy mit, hogyan, mennyiszer, mikor eszünk, iszunk, miért és minek, különböző szokások, orvosi, természetgyógyász, ajánlások, kúrák, diéták, tényleg ezerféle szokás és felfogás. Ehhez hozzájön az, hogy ami szintén, nem tudom, hogyha egy étterembe, bár mert nem vagyok szakértő, és most étteremben vagyunk, de megkockáztatom. Szóval láttam már olyat, hogy ugye bemegyünk ma egy étterembe, és akkor ott az étlapon rögtön piktogramokkal akár ellátva ott van, hogy vegetáriánus étel, ilyen mentes étel, olyan mentes étel, amolyan étel. Tehát van egy nagyon differenciált látásmód, ami egyszerűen így ez van ma körülöttünk. És ez nem gondolom, hogy önmagában rossz volna. Ami mondjuk kérdést vett fel bennem néha, hogy eszembe jut nagyapámnak a reggelije így gyerekkoromból, aki minden reggel képes volt egy pirítóst egy bögre teával reggelizni, és így visszagondolva így döbbenetes számomra ez az egyszerűség. Tehát, hogy a nagy differenciáltság az néha nem visz távol minket attól a természetes egyszerűségtől, ami a miénk. Így a mai társadalomnak a hozzáállásából még azt emelném ki, azt is talán jelenségként, hogy jellemző tud lenni a habzsolás. Mindenhol és mindig arra kapunk bíztatást, egyébként nem csak az ételek terén, hogy fogyassz, egyél sokat, és lehetőleg mindig. Engem megdöbbentett egyszer ilyen híreket átfutva beleakadtam egy cikkbe, ahol egy neves multi vállalat azt a technikát vallotta magáénak, hogy annyi és olyan terméket gyártson, amivel ő a hét mindennapján, a nap minden órájában meg tud szólítani embereket, és el tudja adni, értékesíteni tud. És engem ez úgy nagyon ledöbbentett, hogy gyakorlatilag arra hív meg, hogy egy egészen materiális dolgot lehetőleg mindig és lehetőleg mindenki fogyasszon. Lehet, hogy kisarkítom, és lehet ezzel vitatkozni, de hogyha egy picit tovább gondolom, egy kicsit van olyan folyománya, hogy gyakorlatilag egybe folyik az életünk folyamatos fogyasztás. Amikor érdekes hívőként megélem, hogy van a bőtnek és a táplálkozásnak egy egészséges, vagy inkább tudatos ritmusa, akkor ezzel lehetőséget adok arra is, hogy legyenek ünnepnapok és hétköznapok az életemben, ami nagyon mélyen emberi, nagyon összekött önmagam teremtett valóságával és az Istennel. Aztán persze azt is ismerem, hogy amikor a hétköznapok során, munkában, feladatok köz, stb. Az akaratom egyszerűen kifárad, és túlságosan meg van feszítve, hát lehet, hogy éppen az étkezés lesz az, ahol ki akarok engedni, és akkor meg elkezdek habzsolni, vagy akár a búskomorságomat, mert valami miatt, nem tudom, az érzelmi világomat így legyalulták, és akkor egy kicsit így föl akarom javítani, és akkor előfordulhat, hogy menekülök, vagy kompenzálok. Rendtársaimnak csak viccesen azt szoktam mondani, mondjuk így, amikor úgy gyengébben vacsorázom, hogy majd jövök este 10 óra ízni. Talán csak én ismerem tapasztalatban a nassolásnak a különböző verzióit. A bőtben arra kapunk egy ilyen bátorítást, hogy merjek tudatosan, és akár a hitem felől tekinteni a mindennapi életvitelemre, szokásaimra, ne csak elméletbe, meg gondolatba kötődjek a Jóistenhez, vagy keressem vele a kapcsolatot, vagy rostáljam meg a magam dolgait, eldönteni valóit, hanem így az egész konkrét testi valóságommal igazodjak hozzá. Lehet, hogy bőti javaslat tud lenni az egészen látszólag kis dolog, hogy mondjuk csak napjában akkor háromszor egyek és ne nassoljak. Adventi időszakban több rendtársammal kipróbáltuk az Exóduszt, egy 40 nap. Nagyon érdekes tapasztalat volt. úgy rácsodálkoztunk, mondjuk így mi szerzetesként arra, hogy tulajdonképpen nekünk így hivatalból ezt lehetne minden nap csinálni. És ebből a szempontból egyébként nem is volt nagy részt újdonság számunkra az Exodusban, ezt megvallom. Közben láttam világi testvéreimen, világi híveken, hogy lelkendezve mesélik, hogy milyen új tapasztalatot hozott ez számukra. Mi megállapítottuk egymás között, hogy hát ez ismerős, de most jobb volt erre megint tudatosan ráhangolódni. De hogy például az Exodusban ott volt egy ilyen meghagyás, hogy tudatosan odafigyelni arra, hogy akkor napjában csak háromszor, akkor nincs nassolgatás, meg hogy akkor szerdán, pénteken böjt, stb. Az ilyen gyakorlatok, meg ahogy a nagybőjt is, például azt mondjuk szent 40 nap, azért tartom fontosnak, mert bár sokféle lelki gyakorlat van ma, manapság meg lehet. Mégis, amikor az ember valamit 40 napig csinál, vagy 90 napig, akkor ott valóban meg tud történni, hogy beleivódik a szokás világába. És megint csak azt mondom, nem csak gondolatban, nem csak átmenetileg fordul oda a Jóisten felé, hanem egy mélyebb átéléssel. Az evangéliumból még meríthetünk úgy gondolom néhány impulzust arra, hogy hogyan táplálkozzunk, vagy hogyan böjtöljünk. Egyrészt ott van az evangéliumban, ami szerintem fontos, még akkor is, ha böjtről beszélünk, talán pont azért, hogy Jézus csodáinak egy része az úgynevezett bőség csoda. Hogy Jézus csoda jeleivel kinyilvánítja azt, hogy az Istennel való egység az egy olyan élet, ahol nincsenek hiányok. Csodálatos halfogás, kenyérszaporítás, amiből több is van. Ott vannak az éhes emberek, Jézus jól lakatja őket. Isten világában nincs éhezés, nincs szűkölködés. Ugyanakkor Jézus nem tagadja le az emberségünk testi velejáróját, ahogy ő elmegy 40 napra böjtölni, és végül megéhezik, mert emberből van. Isten fia megtestesült és beletestesült ebbe az anyagi világba, az arra bátoríthat minket is, hogy megbarátkozzunk, kibéküljünk ezzel a teremtett valósággal. Nekünk ferenceseknek, illetve a keresztény hagyományon belül, a ferences hagyományban különösen is fontos valahogy a teremtett világnak, a teremtettségünknek a komolyan vétele. Mert hogy Isten a teremtő, és hogy Isten fia ebbe a teremtett világba testesült bele, és maguk a szentségek is anyagi valóságokként hordozzák Istennek a kegyelmét számunkra. Ezért jó megbarátkozni velük. Az első kontextus, amit ajánl az evangélium, hogy amiben helyezzük el a böjtünket, az azt mondom, hogy Isten kapcsolati kontextus. Az isteni jelenlétnek a kontextusa. Ugye azt mondja Jézus, hogy atyád a rejtekben is lát, hogy minden vallásban jellemző a böjtnek, vagy a táplálkozásnak valamilyen sajátos megélése, központba állítása. A kereszténységben, az evangélium nyomán jellemző ez a olyan Isten kapcsolati kontextus, ami nagyon mély, tehát a böjtben nagyon visszatérhetek abba a helyzetbe, ahol csak Isten és én vagyunk. Ebbe a nagyon személyes, mondhatom intim kapcsolatba tud visszavinni a böjt. Atyád a rejtekben is lát. Nagyon a jelenléthez van kapcsolva. Ezt azért is mondom, mert a mi hitünk szerint egy nagyon fontos igazság, Isten szándéka, aki bennünk akar lakást venni. És ez együtt jár azzal is, hogy folyamatosan megtapasztaljuk, ha engedjük magunknak, megtapasztaljuk magunk hiányait, a magunkkal való küzdelmet, vagy akár a kísértéseket, a kísértővel való küzdelmet a böjtben. Ugye emlékszünk az evangéliumból arra is, amikor tanítványok panaszkodnak Jézusnak, hogy hát mi ezt nem tudtuk kiűzni, ezt a gonosz lelket, és Jézus azt mondja, hogy ez a fajta nem megy ki másképp, csak böjtel és imádsággal. Jézus hív arra a fajta Isten kapcsolatra, ami tud első lenni minden problémánkhoz, minden küzdelmünkhöz képest. Ahol nét képes vagyok ránézni bármilyen küzdelmemre. Tehát nagyon fontos ez az Isten kapcsolati kontextus, hogy ebben lássam, gyakoroljam a böjtöt. És ugyanakkor egyébként az étkezéseimet is, tehát nem véletlen, hogy a legszentebb misztérium, ahogy adja magát Jézus az ő jelenlétét, ugye az utolsó vacsorához kötve történik, a Szent Misében azt éljük újra, jelenítjük meg újra és újra, egy szent étkezés. Innét jön egy másik aspektusa a böjtnek, az evangélium szerint ez pedig a közösségi kontextus. Nagyon tetszett, hogy a napokban egy anyuka, megkínáltam édességgel, nem direkt, hogy próbára tegyem, csak... De mondta, hogy nem fogadhatja el, mert a lányával megegyeztek, hogy most ők itt a 40 nap alatt az édességtől fogják megtartóztatni magukat. És nagyon szép ebben az elhatározásban, a gesztusban, hogy lehet azt mondani, hogy most aztán mi ez a húsvét szent misztériumához képest, hogy én most nem eszem meg egy pilóta kekszet. Hát szinte nevetséges. Mégis milyen szép, amikor akár kis dologban, vagy jelentéktelennek tűnő dologban odafordulok a Jóistenhez, és ezt nem egyedül teszem, hanem közösségben. Ez a közösségi kontextus, és erre lehet mondani, sokszor mondják, hogy ma a római katolikus egyház fegyelme az mennyire gyenge a régihez képest, mert hogy régen sokkal szigorúbb volt, valóban így van, lehet sokkal szigorúbban is csinálni. De hogy van ez az általános pénteki hústilalom, mint bűnbánati szokás, nagybőjt péntekein meg kötelezőként előírva, de hogy ez igazából mondhatjuk, hogy nem egy nagy kunszt, főleg, hogyha valaki nem szeret húst enni. Mégis úgy gondolom, ott van benne egy nagyon fontos motívum, ez a közösségi odafordulás a Jóistenhez. Lehet, hogy kicsiben, de valamit közösen csinálunk a Jóistenért, a Jóisten miatt. És végül még egy dolgot hadd mondjak, ez pedig a böjtnek, táplálkozásainknak a liturgikus kontextusa. Hívőként így egy nagy lehetőség, hogy a táplálkozásunkat, böjtünket, azt egy ilyen hívő tudatossággal éljük meg, és ennek kitüntetett helye a liturgia. Ugye mondtam az utolsó vacsorával, illetve szentmisével való összefüggést, protestáns egyházakban az úrvacsora. Ezek nagyon fontosak, mert az történik, hogy a legszentebbel való találkozás az egy nagyon alapvető emberi tapasztalathoz és közösségi tapasztalathoz van kötve, a közös étkezéshez. De kiemelném a szentségi böjtöt is, ami ugye nem más, mint készület a szentség befogadására. Van egy fontos, egy számomra fontos kifejezés a keresztény hagyományban, ez pedig úgy hangzik, hogy vacare Deo, kiüresedni Istennek. A böjt voltaképp ez, és a szentségi böjtben pont ezt gyakorolhatjuk. Ha mindennel tele tömöm magam, akkor utána már nem vagyok éhes. Talán azt is tapasztaljuk, mivel test és lélek egysége vagyunk, és ez a kettő csak elméletben választható szét egymástól, hogy amikor testileg tele tömjük magunkat, vagy legalábbis jól lakunk, akkor kevésbé kapható a szellemünk, az értelmünk a mélyebb figyelemre. Az, hogy ott van a szentségi böjtnek a hagyománya az életünkben, ez valójában azt erősíti bennünk, hogy tudjunk hátralépni az evilági szükségleteinktől, hogy megnyílhassunk a szent jelenlétének, a szent befogadásának. Amikor a tanítványok valakiből a gonosz lelket nem tudják kiűzni. És amikor Jézus azt mondja, hogy itt ez nem megy ki másként, csak imádsággal és böjttel, akkor rávilágít arra szerintem, hogy a gonosszal való küzdelem nem a mi kompetenciánk. Alapvetően ügyes probléma megoldók vagyunk. Érzékeljük a életünkben a problémát, megkeressük rá a megoldást, megvalósítjuk. Ez nagyon sok területen működik, de a gonosz lélekkel nem. Ott Isten a kompetens. A hitünknek a titka, hogy ő adott teret a gonosz léleknek, hogy próbára tehessen minket ebben a világban. Nem örök a hatalma, és összehasonlíthatatlanul messze és alatta van Isten hatalmának, de nem a mi súlycsoportunk. Ugye az imádságban és a böjtben is az történik meg, hogy valami irracionális dolgot csinálok. Valami logikátlant, legalábbis az emberi szinten logikátlan. Miért imádkozzak a fejfájásom megszűnéséért, vegyem be a gyógyszert, az kész. Ugye, hát van egy probléma, megoldó út, csináljam meg, és kész. De a gonosz lélekkel úgy van, meg ezzel együtt ugye a saját gyengeségeink megtapasztalásával, a saját gyarlóságunk, bűnösségünk, sebzett akaratunk megtapasztalásánál, hogy nem én váltom meg magamat. És a bőjben és az imádságban abba a mélységébe szállok le a létemnek, hogy van Isten. Nem vagyok magamra hagyva, se a gonosszal, sem semmilyen problémával, vagy próbatétellel. A monitortól való megvonás sokkal erősebb, mint az, hogy ne egyek húst vagy édességet. Tehát amikor ott találom magam, hogy akkor is olvasom a híreket, amikor nem akarom, akkor szerintem nem árt, hogyha egy picit így hívő tudatossággal ránézek. Tehát, hogy mindenképp jónak tartom ezeket a gyakorlatokat. Telefon, különböző kütyük vagy számítógép. Nagyon tetszett egy rendtársam, aki külön szakmája vagy hobbija miatt saját honlapot csinált, és beszéltünk róla, mondom neki, hogy hát láttam, hogy ezt azért olyan sűrűn nem frissítgeted, vagy... És egyébként egy jó honlap, tehát ami rajta van, az rendben van. És azt mondja, ő nem akarja oda kötni az embereket a monitorhoz, menjenek ki a szabad ég alá. Úgyhogy nagyon-nagyon nagy a létjogosultsága ezeknek a gyakorlatoknak. Én még idehoznám a csendnek a kultúráját. Tehát, hogy ami a legnagyobb hiány ma, szerintem az összeszedettség hiánya. Nem engedik meg számunkra, és néha mi se engedjük meg a magunk számára, hogy összeszedettek legyünk, hogy önmagunknál legyünk. Tudjunk csendben lenni. Végül szeretném ismételni ezt a mai nagybőti könyörgést, amiből úgy bevésülthet számunkra, hogy Isten az, aki cselekszik akkor, amikor mi egy hívő tudatossággal éljük meg az étkezéseinket és a böjtjeinket. Urunk Istenünk, készítsd elő híveit szívét a nagybőti szent gyakorlatokkal, hogy méltó lélekkel éljük át húsvét szent titkát, és elvigyük az emberekhez a megváltás örömhírét.